G7 beszélgetések. László Pállal.
Ez itt a G7 Podcast, a mai vendégem Turni Ákos, a BCG projektigazgatója, és amiről ma beszélgetni fogunk, az a generatív AI, vagyis a mesterséges intelligencia, de szerintem mielőtt még így belevágunk nagyon a közepébe, szerintem próbáljuk meg nagyjából tisztázni, hogy mi is ez valójában, amiről ma beszélgetünk.
A mesterséges intelligenciával az 1950-es évek óta foglalkoznak, és igazából talán azt mondanám, hogy kb. 10 éve értek el oda a technológiai fejlődéssel, hogy a generatív AI, illetve ez egész dolog elindult. Ugye ehhez azt kellett, hogy az informatikai infrastruktúra kialakuljon, iszonyú mennyiségű adat állt most már rendelkezés, amit lehetett elemezni, és hát nyilván a feldolgozásnak a sebessége. És amit tulajdonképpen, ahova ez kicsúcsosodott, szerintem ez talán 2022-ben, amikor a ChatGPT megjelent, ugye az OpenAI bevezette, ez volt talán egy ilyen áttörés, amikor mindenki számára érthetővé, meg elérhetővé vált ez a technológia.
Ti mit láttok, hogy tulajdonképpen ebben a technológiában most mik az irányok? Tehát, hogy merre fog? Mert egy csomó-csomó fura dolgot is, meg jó dolgot is lehet erről olvasni.
Ugye mi azt gondoljuk, hogy a maga ez a generatív AI, vagy generatív mesterséges intelligencia, ez önmagában nehezen értelmezhető, illetve hosszú távon nem fog tudni működni, vagy jobban kihasználható, inkább úgy mondom, hogyha mellé tesszük a régebben, vagy a korábban használt AI-t, ugye ez a prediktív AI mondjuk. Ezt mi úgy képzeljük el, hogy mint az agynak a jobb és bal féltekéjét. Ugye az egyik, a bal félteke az, amelyik inkább az analitikus gondolkodásról szól, ez a prediktív AI, és a másik, ami a jobb féltek, ez a kreatív gondolkodás, probléma megoldás, ez a generatív AI.
Hogy lehet ilyenre tanítani egy gépet tulajdonképpen? Tehát a kreativitás, ami tényleg egy emberi dolog, azt hogyan lehet átültetni?
Igazából ez egy kicsit talán félrevezető, mert ugye a rendszernek a működés az arról szól, hogy ilyen statisztikai alapon próbálja meg kitalálni, hogy mi lesz a következő gondolat, szó, betű, pixel adott esetben, és ezáltal bár új terméket vagy új dolgokat hoz létre, ezek ilyen szempontból eredetiek is, mert önmagában még nem született meg ilyen, de hogy ezek még kicsit utánérzete annak, amit valahol láttunk, vagy eddig előállítottak.
De eljön az a pillanat, amikor nem fogom ezt érezni?
Azt gondolom, hogyha most ránézünk egy bármilyen képre, vagy bármilyen dologra, amit generált, akkor nem feltétlenül érezzük azt először, hogy na hát ez egy utánérzés, de ha jobban belemegyünk, jobban utána nézzünk, meg ismerjük a logikát, akkor tudjuk, hogy ez nem teljesen originális.
Mire fogjuk ezt használni szerintetek?
Hát sok mindenre lehet használni már most is, és amit láttunk például az, hogy a fordítás, tehát iszonyatosan nagy lehetőségek vannak, ami tipikusan jól elterjedt, és már nagyon sok cég is használja például az ügyfélkiszolgálást. Tehát nagyon sok ilyen chatbotot most már ez az AI vezérel, ő beszélget, ő generálja a szöveget olyan adatok alapján, vagy olyan tudásbázis alapján, amit a cég összeállít.
Telekom cégeknél van ilyen például most is nálunk Magyarországon.
Így van, és egyre több ilyen jön, sőt cégeken belül is előfordul például, hogy a HR azt mondja, hogy nem akarok erre foglalkoztatni embereket, hanem összeszedem az összes házon belüli szabályzatot, ami erről tudni kell, és utána azt ugye kiosztja az ember, a lehetővé teszi az embereknek, hogy kérdezzenek, és akkor egyszerűbb megkérdezni a chatbotot, hogy mikor mehetek Szabira, hány nap jár, és az egyéb ilyen kérdéseket.
Na, jó, hogy ezt mondod, mert hogy ha megnézem akár a magyar, vagy akár a világ sajtót, akkor tele vagyunk ilyen clickbait címekkel, hogy és elveszi a munkánkat, és borzalmas lesz, és hány százezer embert fog érinteni, és mennyivel lesz rosszabb a világ, azzal, hogy a gépek megcsinálják helyettünk tulajdonképpen ezeket a dolgokat. Ez mennyire veszélyes szerintetek?
Hát azt gondolom, hogy a technológia az mindenképpen átalakítja a munkaerőpiacot, vagy az egyetlen, hogy hogyan dolgozunk. Hát csak belegondolunk mondjuk a könyvnyomtatásba. Nyilvánvalóan a könyv kódex másolóknak ez a munkáját alapvetően veszélyeztette, vagy adás meg is szüntette, de kreált egy csomó másik munkát. És ugye ez is ugyanolyan technológia, mint mondjuk ez, vagy az internet volt, vagy a gőzgép. Tehát egy csomó minden új munkakör fog keletkezni, meg is fog szűnni pár. Ez biztos, de sok esetben azt látjuk, hogy például kiegészíti a munkaköröket. Ugye pont az MIT-nak volt egy kutatása Amerikában, nemrégiben jelent meg, ami azt mondta, hogy egyébként 1940 óta az emberek kb. 60%-a olyan munkakörbe dolgozik, ami 1940 nem létezett. Tehát, hogy óhatatlanul van egy ilyen trend, ez föl fogja gyorsítani. De azt is látjuk mondjuk például, hogy az utóbbi időben iszonyatosan megnőtt az igény, mondjuk az adatmérnökökre, vagy az adattudósokra kevesebb van belőle, tehát nyilván el fog kezdeni több a képzések ebbe az irányba mennek, és többen fognak ezen a szekcióba dolgozni.
Meg amit néztem, hogy ami nagyon érdekes volt a számomra, hogy filozófusokat keresnek iszonyú mennyiségben, hogy valahogy megtanítani a mesterséges intelligenciát, pláne az önvezető autóknál arra, hogy milyen dilemmákat hogyan lehet megoldani emberi módon tulajdonképpen. Tehát akkor mondok rá egy konkrét példát, tehát hogy önvezető autó, baleseti szituáció, a kisgyereket vagy az öreg nénit mented meg, vagy hogy magadra koncentrálsz, mint sofőr, vagy az emberre, akit egyébként mindjárt el fogsz ütni. És ebben nagyon komoly filozófiai kérdések vannak.
Ugye igen, és pont emiatt gondoljuk azt, hogy ez nem fog egyik napról a másikra átvenni a hatalmat, hiszen maga ezeknek a megoldásoknak a fejlesztői is úgy gondolkodnak erről, hogy nyilván a cél, hogy egy olyan általános intelligenciát fejlesztenek, de ahhoz nagyon sok feltételnek kell tudni teljesülnie. És amíg ezeket a dolgokat nem tudják megoldani, vagy nem egyértelműen sikerül kialakítani, addig ez valószínűleg nem fog megtörténni.
Ti mit láttok a tanulmányaitokban, amiket készítetek, hogy mondjuk nekem, mint cégnek, vagy nekem, mint munkaerőnek, mire kell odafigyelnem ez ügyben?
Hát
irányok lehetnek?
Az első és legfontosabb, hogy el kell kezdeni használni. Tehát, hogy az a biztos, hogyha az ember kipróbálja, mert akkor tapasztalja meg, hogy egyáltalán mit is tud ez, hogy kell ettől félni, vagy nem. Ugye nagyon érdekes, hogy azt látjuk, hogy az emberek ugye először nagyon szkeptikusak és tartanak tőle, akkor elkezdik használni. Ugye ez nyilván megszűnik, mert rájönnek, hogy ez tud működni, és tényleg olyan dolgokat hoz, amivel eddig nem találkoztunk, és utána van megint egy pont, amikor elkezdenek azon gondolkozni, hogy jó, de hát lehet, hogy ennek vannak veszélye. Tehát amikor egy kicsit tudatosabban nyúlnak ezekhez az eszközökhöz.
Jó, tudsz nekem mondani konkrét, beszéltünk már előbb arról, hogy nem tudom én, át lehet venni az ügyfélszolgálatot, és a többi, és a többi, hogy mit látunk még konkrét példákat, amikre ez hatással lehet? Vagy a munkaköröket?
Ugye egy kicsit visszább mennék, ugye nem generatív, de mesterséges intelligenciával dolgozott például annak idején a Moderna, amikor a Covid alatt kifejlesztették az ő vakcinájukat, ami azt jelentette, hogy mondjuk azt hiszem egy ilyen 2 hónap alatt sikerült kihozni, szembe a kb. 22 hónapos általagos fejlesztési idővel. Tehát ez, amit tud ez a technológia, iszonyatosan fel tudja gyorsítani és a hatékonyságot növelni a legkülönbözőbb iparágakba. Ugye a marketingnél beszélt, hogy említettem az ilyen chatbotokat, ügyfélkiszolgálást tudja hatékonyabbá tenni, megszemélyesíti az anyagokat például. Tehát innentől ugye sokat beszélünk a marketing szakmában a personalizációról, vagy a hiperpersonalizációról. Mikor személyre szabott, egyénre szabott üzeneteket kapcsolunk. És nem csak azt, hogy az ajánlatban hány forintért mit adnak nekem, és hány százalékos a kedvezmény, hanem adott esetben a szöveg is nekem szól, azon információk alapján, amivel rólam rendelkeznek. A gép elő tud állítani egy képet is adott esetben, ami tudja, hogy az én hogy igényeimre, vagy az én, hogy mondjam, preferenciámnak megfelelő.
Igen, de ebben megint van egy ilyen kis személytelenség, illetve a személytelenséget fedjük el ezzel a géppel, gondolom én.
Egyébként is valószínűleg elkészülnének ezek az anyagok, csak lehet, hogy nem lennének ennyire személyre szabottak, illetve valaki más csinálna, most viszont egy gép meg tudja ezt csinálni gyakorlatilag percek alatt.
Jó, azt mondod, hogy az nagyon fontos, hogy kezdjük el használni. Ti mire és hogyan használjátok?
Ugye mi alapvetően abban hiszünk, hogy ez a tanácsadást is alakítja, mint az összes többi iparágat, és ugye ezért elkezdtünk ezzel kísérletezni. Egyrészt nézzük azt, hogy hogyan hat a munkánkra, amiket végzünk, tehát a kollégák hogyan használják. Ezzel kapcsolatban volt egy nagyon érdekes kísérletünk. Mi is fejlesztünk olyan eszközöket, ami a munkánkat hatékonyabbá tudja tenni.
Mi volt ez a kísérlet?
Tavaly, mikor megjelent a GPT-4, akkor az volt a kísérlet lényege, hogy odaadtuk 750 tanácsadónak. Az egyik fele a problémát a ChatGPT-vel oldotta meg, a másik fele pedig nem. És ugye kétféle probléma volt egy kreatív, ilyen ötletelős probléma megoldás, és a másik probléma az pedig inkább egy ilyen üzleti, komplexebb kérdésnek a megválaszolása volt. És azt láttuk, hogy azok a kollégák, akik a kreatív dolgokkal, kreatív feladattal foglalkoztak. Ők alapvetően 40%-kal jobban teljesítettek, amikor használták a ChatGPT-t.
Az nagyon komoly szem.
Ugyanakkor, amikor azt láttuk, hogy egy komplex üzleti probléma megoldásáról volt szó, akkor viszont rontott a teljesítményen a ChatGPT.
Vagyis?
Azt jelenti, hogy kétféle, tehát több hatása is lehet. Ugye azt mondjuk, hogy kétélű kard ez az eszköz. Olyan dolgokban, ami tényleg nem szükséges a adott esetben a témának a sokkal mélyebb ismerete, és az anyagot, vagy amit kapunk eredményt, a GPT-t el tudjuk fogadni, ott ez abszolút tud működni, de a komplexebb kérdéseknél igenis szükség van az emberre, és nem lehet elfogadni azokat, vagy azokat az válaszokat, amiket kapunk a rendszertől. Azokat érdemes felülvizsgálni, minőségi ellenőrizni, és végig gondolni.
Ti régóta nézitek ezt az egészet, ti milyen fejlődési pályát láttok ebben? Tehát, hogy ahhoz képest, amikor, nem tudom én, néhány évvel ezelőtt ez megjelent először, ahhoz képest most hol tart ez a technológia? Tehát, hogy lehet-e egy olyan képet megmutatni ebből, hogy lám-lám, ilyen rövid idő alatt is mekkora fejlődésen ment, tehát vagy éppen nem?
Hát hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, és ez még fog is folytatódni. Ez egyik dolog. A másik viszont a használata kérdése. Ugye azt látjuk, hogy amikor bevezették megjelent a ChatGPT, akkor tulajdonképpen néhány nap alatt elérte azt a felhasználó számot, amit egyébként mondjuk 150 nap kellett, hogy a Spotify elérje. Uh-huh. Tehát, hogy iszonyatosan népszerű. És
hát nagy az érdeklődés után.
Így van.
Hát persze, mert egy nagyon érdekes téma, tehát skifi.
De innentől kezdve ugye látszik, hogy lassul egy kicsit ez a növekedés, pont azért, mert az emberek találkoztak velem, nem biztos, hogy tudják, hogy mire jó. És ugyanezt látjuk egyébként a cégeknél is. Ugye van általában egy ilyen kezdeti fázis, azok, akik elkezdenek kell foglalkozni, amikor kísérleteznek, megfogják, játszanak vele, mire is tudjuk használni. Ha túllépnek ezen a fázison, akkor jön a következő, amikor azt mondják, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy a meglévő folyamatainkra hogyan tudjuk használni, hogyan tudunk bizonyos dolgokat hatékonyabbá tenni, amit eddig mondjuk egy call centerben az emberekkel csináltunk, azt kiváltani ezzel ezekkel az eszközökkel, ezáltal hatékonyabbak leszünk, az emberek más dolgokat tudnak csinálni. Utána a következő szint, amikor már az alapvető működést gondolják újra, teljesen újraépítik az egész folyamatokat, és a legmagasabb szint, amikor ilyen innovatív, diszruptív megoldásokkal állnak elő, és újra gondolják magukat, illetve új versenyelőnyt, új termékeket próbálnak kreálni. A legtöbb esetben a cégek itt azért az első kettő fázison vannak. Van mondjuk egy 10% a világszerte mondjuk a cégeknek, akikre azt mondjuk, hogy ők már előre haladtak, és kísérleteznek a későbbi fázisokkal, de mondjuk a cégek 50% az inkább a kísérletezésben van. Azt várjunk, nézzük meg, hogy ez hogy alakul, mit lehet csinálni, és akkor van egy olyan 40%-ra azt gondoljuk, hogy egyelőre azt mondjuk, hogy bele se fogjunk, majd lássuk meg, hogy hova fut ez ki.
Amikor azt mondod, hogy terméket generálni, hogy akkor miről beszélünk konkrétan? Illetve hát én tudom, hogy nagyjából miről beszélünk, de hogy ezt kell, fejtsük meg kicsit bővebben ki.
Tehát lehetnek olyan megoldásunk, mert beépül mondjuk ez a generatív AI fordító tolmács készülék, vagy tolmács megoldások. Ugye ez például az egyik leginkább érdekes téma, hiszen ez a technológia képes fölismerni az emberi beszédet, lefordítani, illetve szövegé fordítani, utána azt a szöveget értelmezni, és utána ugyanezt visszafelé megcsinálni. Tehát amikor olyan megoldások születnek, amiben beépül ez a szolgáltatás, adott esetben egy generatív AI, vagy egy ilyen termék készül el a folyamat végén.
Hogy én azt mondtam a 12 éves lányomnak, aki iszonyú nagy elánnal használja ezt az egészet, konkrétan már majdnem mindent ettől a dologtól kérdez meg, hogy azért az mennyire jó, hogy ő most tanul két nyelvet, fog majd még egyet, hogy azért én azt látom, hogy el fogunk oda jutni, és nem is nagyon messze van ez a dolog. Néhány éven belül, amikor úgy fogunk járni a világban turistaként mondjuk, hogy simán bemehetek Vietnámba egy közértbe, és ott lesz a fülemben egy generatív AI, és segít nekem abban, hogy hogyan kommunikáljak. És ez egy elég fantasztikus jövőt vetít előre. Hogy néz ki, beszéltünk ennek az egész AI-nak a fejlődéséről, de hogy most hogy néz ki ez a fejlődés? Most mi a legújabb dolog, amit látunk?
Talán a legújabb, amit érdemes kiemelni, az éppen tegnap jelent meg, ugye május 13-án az OpenAI-nak az új megoldása, a ChatGPT 4.0, ugye nem 4.0, hanem egy O betű, ugye azt jelenti, hogy Omni, azaz minden, és ugye ez egy nagyon különleges megoldás. Ugye azon túl, hogy nyilván fejlesztettek meg sokkal jobb, mint az előző modell, és mindent gyorsabban tud, és pontosabban. Igazából ami a különlegessége ennek, hogy eljutottunk egy olyan pontra, hogy ez a modell ez multimodálisan, tehát a szöveget, képet, hangokat egyszerre tud érzékelni és kezelni, és ezt is elő tudja állítani, és gyakorlatilag eljutottunk arra pontra, hogy az emberi párbeszédhez hasonló gyorsasággal tud válaszolni. Tehát nincs már benne az 1-2 másodperces várakozás. Tehát az, amit utópiának tartottunk pár éve, az, hogy valami ilyen agenttel vagy ügynökkel beszélgetünk, és ez ő válaszol nekünk, és elmagyarázza a világt, vagy bármilyen kérdésre válaszol, az tulajdonképpen létezik.
Ez technológiai tudás alapvetően, vagy tanulási folyamat inkább?
Hát az egyik nyilván az, hogy mit válaszol, és miről, és hogyan az tanulási folyamat, de technológia kellett ahhoz, hogy ez sokkal gyorsabb legyen, és sokkal hatékonyabb. Tehát ez volt egy nagyon nagy ugrás.
Mennyire látunk ebbe bele, hogy ez a technológiai ugrás, ez mit jelent tulajdonképpen? Tehát itt kvantumszámítógépekről beszélünk, vagy még a hagyományos szilícium alapon dolgozunk, vagy ez hogy néz ki?
Hát azt gondolom, hogy ez még mindig az eddigiekről, de hát előbb-utóbb eljutunk arra a pontra, amikor olyan számítási kapacitásra lesz szükség, amikor a kvantum számítógépek jönnek számításba, vagy használatba, de a jelenlegi technológia is olyan iszonyat mértékbe fejlődik, hogy egyszerűen ez tette lehetővé ezt a megoldást.
Erről egyébként nekem az jutott eszembe, hogy én emlékszem még gyerekkoromból, amikor az első számítógépet megkaptam otthon, az egy ZX Spectrum nevű számítógép volt, és az egyik nagyon kedves barátommal leültünk, és egy fekete-fehér képernyővel kezdtük bekockázni a képernyőt, és a felénél kiírta, hogy full memory, hogy ahhoz képest hol tart most a technológia, de hogyha én neki akarok állni, használni ezt a dolgot, akkor hogyan kell neki állnom, mondjuk, mint cég?
Azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos alapvetés, amit meg kell érteni. Azt, hogy ez nem egy technológiai kérdés. Alapvetően azt gondoljuk, hogy az egész Gen AI vagy AI implementációs projekteknél maga a modell, vagy a technológiai algoritmus, amit használunk, az 10%-át teszi ki az egész a sikernek, a sikertényezőknek. Körülbelül a 20%-a az a technológia, adatplatform, milyen adatokkal dolgozunk, milyen technológiai infrastruktúrát használunk, és a maradék 70%, amire azt mondjuk, hogy ez alapvetően a folyamatokról, az emberekről és a szervezeti kultúráról szól. Ugyanis ha nincs egy erős vállalati irányítás, vagy nincs egy erős nyomás mondjuk a cégvezetés, hogy ebből foglalkozni kell, akkor ez nem igazán fog tudni áttörni. A másik, hogy vannak-e a szervezetben megfelelő képességek ebből kezelni? Hogy ezeket oktatni kell, el kell sajátítani, vannak-e folyamatok, hogy ezt hogyan szabályozzuk, hogyan működjön? Maga ez egy olyan kulturális váltás a cégen belül, amit le kell tudni menedzselni. Tehát az mondjuk, hogyha ezt a nagy részét, ugye ez egy jéghegynek mondjuk a víz alatt lévő része, nem tudjuk kezelni, akkor az egész projekt, vagy az egész kezdeményezés valószínűleg el fog halni.
És erre nektek vannak megoldásaitok?
Vannak, természetesen vannak. Amit szoktunk egyébként, amikor egy-egy ilyen ügyfél jön hozzánk, hogy szeretnének ebben foglalkozni, általában egy ilyen 5 lépéses folyamaton megyünk keresztül. Elkezdünk arról beszélni, hogy egyáltalán értsük meg, és a cég vezetés is, illetve a meghatározó szereplők értsék meg, hogy mi is ez a technológia. Ugye sok mítosz van, próbálják ki, kezdjenek el játszani vele. És ha ez megvolt, akkor jön a következő fázis, hogy akkor kezdjünk el közösen ötletelni, hogy mik azok a felhasználói esetek, vagy felhasználási módok, ami igazán használható. Ebből általában azt mondjuk, hogy érdemes 2-3-at kiválasztani, amire azt mondjuk, hogy tényleg rövid távon is lehet értéke, de adott esetben hosszú távon is, és utána ezekkel el kell kezdeni foglalkozni, és utána ezzel párhuzamosan meg kell határozni a cég stratégiáját, hova akar eljutni ezekkel az eszközökkel, és ha ez megvan, akkor lehet belefogni igazából az alapok kiépítéséhez, mint technológia, mint a szervezeti kiépítés, és amikor ezek kicsibe megvannak, és elkezdődtek, akkor le is látjuk, hogy működik, akkor lehet ezt skálázni nagyobb, és fölépíteni egy nagyobb dolgot.
Abban ti mit láttok, hogy a szervezeti átalakításban ez mekkora munka lehet egy cégnél? Tehát, hogy mennyire ijedjek meg tőle?
A cégtől is függ. Tehát, hogyha a kultúrában benne van az, hogy alapvetően mi innovatív cég vagyunk, igen, nyitottak vagyunk, akkor valószínűleg nem egy nagy dolog. Ha már volt mondjuk, vagy foglalkozott a cég ilyen témával, hogy volt mesterséges intelligencia, vagy olyan algoritmusokkal, vagy adott esetben a digitális átállás, digitális transformáció foglalkozott, akkor valószínűleg kisebb. Nyilván egy olyan cégnél, aki hátrébb van ebbe a sorba, ott maga az a váltás, hogy ez egy más megközelítést igényel, sokkal agilisabb, iteratívabb megközelítést, mert ugye folyamatosan tanulni kell, maga a technológia is fejlődik, tehát nem tudunk egy kitűzni az irányt és nekiszaladni, hanem folyamatosan iterálni kell. Ott valószínűleg ez egy nagyobb és nehezebb váltás lesz. De megugorható, csak hát neki kell állni.
Jó, azt leszögezhetjük, hogy a jövő mindenképpen ez.
Abszolút. Azt gondolom, hogy a generatív AI, illetve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektek olyanok, mint az úthenger. Ugye el kell döntenünk, hogy hogyan állunk. Elé állunk, és próbáljuk megállítani, vagy inkább felülünk rá, és próbáljuk hajtani. Azt gondolom, hogy minden cégnek talán jobb az, hogyha felül, és próbálja irányítani ezt a dolgot.
Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. A mai vendégünk Tuni Ákos volt, a Boston Consulting Group projektigazgatója, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Hallgassatok legközelebb is G7 beszélgetéseket. Sziasztok!